Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Ságvári Pál, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiabiztonságért felelős utazó nagykövete. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm és üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mindenek előtt mi az energiabiztonság és mik az energiabiztonság fő kérdései? Mit jelent ez az energiabiztonság tulajdonképpen?
Hát az energiabiztonság az alapvetően egy nemzetbiztonsági kérdés, hiszen a minden egyes országnak, minden egyes gazdaságnak, minden egyes háztartásnak szüksége van az energiára, mint erőforrásra, és a kormányzatoknak, meg a cégeknek, meg a különböző közreműködő hivataloknak együttműködésre van szüksége, hogy ez mindegyütt álljon, és ezt az erőforrást ezt biztosítani tudja az adott országnak, meg annak, akinek erre szüksége van.
Ezt együtt kezelik az erőforrásokat, a villamos energiát, a gázt, a különböző energiahordozókat?
Igen, tehát alapvetően van egy holisztikus megközelítése is a kérdésnek, az energiabiztonságnak, az erőforrásbiztonságnak, de alapvetően ennek a keretrendszere egy stratégia, egy energia és klíma stratégia, ami ezt hosszú távon egy olyan értelmezhető irányba tereli, ami meghatározza azt, hogy egy ország és az országnak a különböző szereplői honnan, hova szeretnének eljutni.
Mondta, hogy ez tulajdonképpen nemzetbiztonsági kérdés. Milyen helyen szerepel az országok biztonsági rangsorában az energiabiztonság, illetve hogy változott az elmúlt évtizedekben ez?
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően azért nemzetbiztonsági kérdés, mert ez egy nem tökéletes piac. És ott, ahol ez egy olyan piac, az energiapiac, ahol sokkal több az eladó és a vevő, ezt sokkal inkább a piac látja el ezeket a funkciókat, a kereskedelemhez kapcsolódó funkciókat. És hogyha ránézünk a térképre, akkor mondjuk húzhatunk is egy olyat, hogy a Lajtától nyugatra lévő országok nagyjából nem is ismerik azt a kérdést, hogy energiabiztonság, hiszen számukra ez egy természetes dolog, hogy van energia, és az rendelkezésre áll, és hogyha esetleg valamilyen fajta kisebb krízis keletkezik, ami egy ellátást valamilyen szinten veszélyeztet, akkor annak az eredménye ott az lesz, hogy fölmegy egy picit az ár az energia tőzsdéken, míg pedig a Lajtától keletre lévő országokban ez egy sokkal érzékenyebb kérdés, mert kevésbé működik jól a piac, és adott esetben ez mondjuk kimaradásokkal is járhat, ami nyilvánvalóan kezelendő kérdés, és pont emiatt egy nemzetbiztonsági kérdés. Számít.
Mennyire jó, hogyha a nyugat-európai országok lakói teljes biztonságban érzik magukat? Jól teszik-e, ha teljes biztonságban érzik magukat, vagy előfordulhat olyan krízis, amely már őket is érinti, vagy érintheti? Mit mondanak az elemzések? Gondolom, ilyen számítások, ilyen elemzések készülnek.
Persze, vegyünk mondjuk egy konkrét példát. Nagy-Britannia vagy Franciaország esetében is itt leginkább konkrétan a gázellátásról szoktak beszélni, hiszen ez az a terület, ahol leginkább importsége van Európának, ugye Európa alapvetően is egy importkényszerben van gázellátást tekintve, míg például Nagy-Britanniának és Franciaországnak több forrásból van lehetősége beszerezni, mondjuk kiesik az orosz irányú betáplálás, akkor azt mondja, hogy akkor vásárol egy kicsit több cseh folyós földgázt, ami egy picit drágább, de ott van, és van rá ténylegesen lehetősége. Míg például Magyarország esetében ez nem ilyen evidens, mert ha bár a piacok össze vannak kapcsolva a közép-európai országok tekintetében is, ez az elmúlt 10-15 évnek az eredménye, azért azt szoktuk mondani, hogy Magyarországon jelenleg van orosz molekula, meg azon kívül van még egy kis orosz molekula is, tehát az ténylegesen, hogyha valamilyen krízis helyzet áll be, akkor ezt nem áll rendelkezésre fizikailag ez az alternatív forrás jelenleg.
Az energia, illetve az energiavásárlás, az energiapiac mennyire gazdasági, politikai vagy védelmi? Mi a fő szempont, amikor az energiáról kell dönteni?
Hát ez alapvetően az energia az egy piac, de pont amiatt, hogy kevés szereplő van bent az energia piacon, és ezek nagy szereplők. Sokszor némelyik piaci szereplő annyira erős, hogy akár egy adott kormánynál is, vagy egy adott országnál is erősebb és fajsúlyosabb szereplő. Tehát pont ezért szokták azt mondani, hogy mondjuk az energia és főleg a gáz az mondjuk 50%-ban üzlet, 50%-ban politika, amivel én a magam részéről egyetértek.
Milyen szempontból mondható, hogy egy ország jó helyzetben van, ha az energia biztonságot nézzük? Mi az, amikor valaki azt mondhatja, hogy igen, ez a helyzet, amiben vagyok, és amiben leszek fél év múlva, egy év múlva, ez megfelelő?
Ennek van egy műszaki oldala ennek a kérdésnek, és Magyarország is ebből a szempontból egy nagyon világos stratégiával rendelkezik, hogy minél több vezeték, vagy minél több műszakilag megfelelő összekapcsolás van a szomszédos országok között, az alapvetően egy sokkal biztonságosabb helyzetet teremt. És például Magyarország esetében van 7 szomszédos országunk, és abból a 7 szomszédos országból 6-tal össze vagyunk kötve fizikailag, mind a legfontosabbnak tekintett gáz, mind a villamos energia tekintetében. Tehát elmondhatjuk, hogy a műszaki szempontból, az infrastruktúrális szempontból egy jó helyzetben állunk. A másik vetülete ennek a dolognak az, hogy ténylegesen azok a források rendelkezésre állnak, akár villamosenergia, akár gáz esetében, hogy amikor kell, amikor igényli a piac, a vevő, az ipar, akkor azok ténylegesen rendelkezésre állnak. Tehát az a feladat, hogy egyszerre legyen megfelelő és fejlett infrastruktúra, és legyenek valós igény pillanatában megjelenő ténylegesen energiaforrások is. Ha ez a kettő megvan, akkor azt mondhatjuk, hogy jó helyzetben van egy adott ország.
Mennyire kell túlbiztosítania magát egy országnak? Mert gondolom nem az igény 100%-át kell lekötni, 110, 120, 150 százalékát? Mi az, ami biztos?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és alapvetően erre exakt választ én azt gondolom, hogy senki nem tud mondani, hogy mennyire kell ezt túlbiztosítani. Biztos, hogy valamilyen szinten érdemes redundáns rendszereket kiépíteni, pont amiatt, hogy ha egyik az kiesik, akkor ott legyen a másik. Itt szokott lenni mégis egy hüvelykúj szabály, amit a szabályozók, illetve az ipar figyelembe szokott venni. Ez pedig úgy szól, hogy akkor van általában biztonságban egy ország, hogyha a legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén is van annyi tartaléka, hogy el tudja látni a piacát, vagy az adott igényeket.
Vagyis akkor inkább a tartalék, mint a kapacitás túlzott lekötése lehet a cél?
Hogyha a tartalékban a termelési tartalékra, az erőművi tartalékra gondol, akkor arra is szükség van, de most én az import szempontjából néztem, vagy gondoltam végig ezt a kérdést, hogy alapvetően egy olyan országnak, vagy mondjuk Európa esetében is, aki egy import helyzetre van berendezkedve, és nem saját maga önellátó, mert nyilván az a legjobb eset, hogyha valaki a saját határain belül tudja megtermelni a szükséges erőforrást, hogyha ez nem áll rendelkezésre, és importálni kell, akkor olyan rendszereket kell kiépíteni, hogy a fő rendszer, amin bejön, a legfontosabb rendszer, annak a kiesése esetén is ellátható legyen az ország.
És akkor más kérdés az, hogy egy országnak mekkora tartaléka van, akár erőművi, akár gáztárolói kapacitása ezek szerint?
Igen, tehát az alapvetően egy belső kérdés, az is egy nagyon-nagyon fontos része az energiaellátásnak. Itt is alapvetően ugyanez a hüvelykúj szabály, hogy valamennyire ezeket túl kell biztosítani mind a termelési tartalékot, tehát az erőművi tartalékot, mint pedig a tárolási rendszereket, tehát a gáztárolás is egy olyan, hogy nyilván több a tényleges kapacitása, mint amennyire egy adott fűtési szezonban szükség van.
Van különbség az energiabiztonság szempontjából a különböző energiahordozók között? Lehet súlyozni, hogy fontosabb a gáz, mint a villany például?
Alapvetően ez minden országnak a saját döntése, tehát ugye itt az Európai Uniónak is az alapszerződés ezt rögzíti, ezt a jogot, hogy minden ország saját maga határozza meg az energiamixét, és az, hogy ezek az energiaforrások nyilván valamilyen szinten versenyeznek egymással, de ebben egy nagyon erős adottságtényező is van. Tehát, hogy egyik napról a másikra nem lehet ezeket a rendszereket megváltoztatni. Tehát, hogy itt mindig egy ilyen évtizedes stratégiákra, elképzelésekre van szükség, hiszen például az egész közép-kelet-európai olaj- és gázhálózat az még a rendszerváltás előtt született meg, alapvetően egy kelet-nyugat irányú vezetékrendszer, és ezt határozta el az egész Európa, hogy ezen a helyzeten szeretne változtatni a 2006-os és a 2020-as ukrán tranzitválság kapcsán, és azóta eltelt ugye 10 év, tehát hogy bizonyos infrastruktúrák megépítésre kerültek, bizonyos helyzetek javultak, de azért egyik napról a másikra ezeket nem lehet így megváltoztatni, és ugyanez az eset a mondjuk a megújuló energia tekintetében is, hiszen ott is van egy világos Európai Uniós célkitűzés, 2020-ra Európai Uniós szinten 20%-ot terveztek elérni a döntéshozók a teljes energiamix tekintetében, és az minden egyes országnak a saját döntése, hogy azt milyen energia megújuló forrásból hozza, de ez is egy lassú, egy lépésről lépésre tartó folyamat. Tehát ez olyan, hogy egy világos jövőképpel kell rendelkezni, és a világos jövőképben természetesen mindenkinek van egy bizonyos mozgástere, hogy azt van, aki a szelet helyezi előtérbe, van, aki a biomasszát, vagy a napenergiát. Tehát ez egy mindenki a saját erősségeire próbál építeni, de ez egy hosszabb távú építkezés.
Az tulajdonképpen akkor azt is jelenti, hogy változik az energiabiztonság országonként, mert hogy az önfenntartás, vagy legalábbis a saját források aránya nő vagy nőni fog az elkövetkező években a megújulók miatt? Vagyis az energiabiztonság is tulajdonképpen átalakulóban van, mert nem azt nézik az országok, hogy kitől tudnának még több gázt venni, persze ezt is, hanem azt is, hogy hol tudnának és milyen területen tudnának saját maguk energiát előállítani, mert hogy földgázuk nincs, kőszenet már nem használnak, vagy nincs.
Igen, ez abszolút egy kettős célrendszer, aminek az Európai Unió egésze próbál megfelelni. Az első ugye az a tavaly előtt aláírt Párizsi Egyezménnyel kapcsolatos klímacéloknak történő megfelelés. Ebben az Európai Unió abszolút egy élenjáró egység a globális szereplők között, és ugye ezzel ugye az egyik célt tudja világosan teljesíteni az Európai Unió, hogyha ezen az úton halad, hogy minél kisebb legyen a természetre káros széndioxid kibocsátás, ami a meleg házhatást okozza, és ezzel ugyanakkor azt a célt is el tudja érni, hogy az import szükségletén, a jelenlegi nagy import éhségén valamelyest csökkenteni tud.
Vannak olyan számítások, amelyek azt mutatják, hogy mire lehet képes mondjuk az Európai Unió? Hány százalékát lehet képes, persze mondjuk a jelenlegi igények szempontjából teljesíteni saját maga, akár a megújulókkal? Szóval mi az, amit el tudunk érni, hogy csökkentsük a függőségünket, az importigényünket, mint Európai Unió például?
Ilyen forgatókönyvelemzéseket szokás nézni, mindenféle forgatókönyvet, aminek vannak egyrészt a technológiai korlátai, vannak gazdaságossági korlátai. Az ideális helyzet az természetesen az, és biztos vannak ilyen forgatókönyvek is, hogy akkor teljes egészében megújuló energiaforrásból ellátni mondjuk egész Európát, de ennek jelen pillanatban nagyon erős technológiai és nagyon erős gazdaságossági korlátai is vannak. Tehát egy ország vagy mondjuk egy cég dönt arról, hogy akkor milyen típusú erőműveket indítson vagy fejleszten, akkor nyilván azt is nézni kell, hogy az megfizethető maradjon. Egyrészt ugye a gazdaságossági korlátot is nézi, az egy állandó mérlegelésnek a tárgya. A másik oldalon meg nyilván vannak technológiai korlátok is, ez pedig ugye leginkább az, hogy az energiára minden egyes pillanatban szükség van. És a megújuló energia termelésnek az a sajátossága, hogy az vagy süt, vagy fúj, tehát az annak abban vannak bizonyos olyan tényezők, amik nem feltétlenül kiszámíthatók, vagy korlátozottan kiszámíthatóak. Erre vannak bizonyos technológiai megoldások, ami abból fakad, hogy a rendszerek egyre inkább összekapcsolódnak, informatikai megoldások, illetve a Szent Grál, amit technológiai értelemben mindenki keres, hogy a villamos energiát tárolni lehessen. Erre még ugye nincsen ma olyan megoldás, ami ténylegesen rendelkezésre állna és megfizethető lenne, mert ebben az esetben ugye sokkal magasabb célokat lehetne kitűzni, és pont ezért van az, hogy ez egy alapvetően egy holisztikus folyamat, tehát az európai politikusok meghatározzák, hogy a következő évtizedben mondjuk 20%-ot kell elérni, azt 2030-ra 30%-ot, vagy azt hiszem egy kicsit magasabb, most pont arról szól a vita, hogy 27 vagy 32% legyen a 2030-ig történő célkitűzés, és ehhez próbálnak a szabályozó hatóságok, illetve a piaci cégek, a kutatók, mindenki hozzátenni a maga részét ahhoz, hogy ezek a célok aztán ténylegesen elérhető is legyen, mert ennek aztán a végeredménye az lesz, hogy ezek a technológiák, amik ma még drágák, és mondjuk versenyképtelenebbek a fosszilis energiahordozókhoz képest, azok évek, évtizedek múltával egyre olcsóbbak lesznek, és én azt gondolom, hogy 20-30 év múlva itt sokkal több megújuló és fenntarthatóbb energiarendszerek lesznek, mint ma. Én azt gondolom, hogy kifejezetten meg fogunk lepődni, hogyha mondjuk visszanéznénk, vagy lenne egy időgépünk, és most előre néznénk, mert ez egy nagyon komoly átalakulás alatt lévő terület, amit főleg a technológiai változás hajt.
És akkor térjünk rá konkrétan Magyarországra. Hogy állunk az ország energiabiztonsága szempontjából? Ugye említette, hogy a különböző szomszédos országokkal meglévő hálózatok folyamatosan bővülnek, tulajdonképpen már csak egy országgal nincs összekötetésünk. Melyik ez? Szóval Magyarország hogy áll most?
Szlovéniával nem vagyunk még összekötve, egy rögtön leütve ezt a magas labdát. Én ketté választanám ezt a kérdést. A villamosenergia hálózatok tekintetében tényleg csak Szlovéniával nem vagyunk még összekötve, illetve van egy folyamatban lévő kapacitás bővítés projekt Szlovákiával is. Itt az a cél, hogy minél inkább tudjunk integrálódni az európai piacokba, hiszen a villamosenergia piac az egy kifejezetten jól működő likvid energiapiac. És itt a cél az, hogy ezeket az összekapcsolásokat megteremteni. Nincsenek akadályozó tényezők, ez a következő néhány évben ez meg is fog valósulni. Szlovéniában még egy néhány ilyen környezetvédelmi, illetve néhány hatástanulmánynak kell elkészülni, hogy ténylegesen a magyar oldalon, hogyha elautózunk ott, akkor pontosan látjuk, hogy a szlovén-magyar határnak a magyar oldalán kész van a villamosenergia hálózat, és annak a szlovén oldalát kell hozzátenni. Szlovák irányból pedig ugye az a cél, hogy a német piaccal legyünk jobban összekapcsolva. Ott is, hogyha az megtörténik, akkor alapvetően a magyar villamosenergia árak azok közelítenek a nyugat-európai árakhoz, ami versenyképesség növelést fog hozni a magyar gazdaság tekintetében, illetve megfizethetőbbé válik a lakossági felhasználás esetében. A gáz tekintetében a kérdés egy kicsit összetettebb és komplexebb, hiszen ott ugye, ahogy említettem, van ez a műszaki megközelítés, ott is össze vagyunk kötve a szomszédos országokkal, és ott is Szlovénia az egyetlen kivétel, de dolgozunk a szlovén-magyar összekötőnek a műszaki összekapcsolásán is.
Sőt, hát ugye, amit az előbb említett, a villamosenergia szempontjából is, két évtized után a hírek szerint megkezdik a Szlovéniát Magyarországgal összekötő 400 kilovoltos távvezeték építését, úgyhogy ez egy folyamatban lévő projekt éppen.
Így van. És a gáz tekintetében pedig én azt gondolom, hogy a szlovén összekapcsolásnak a kérdése a következő egy-két évben fog élesebben fölmerülni. De alapvetően a helyzet az a gáz tekintetében, hogy jelen pillanatban, és pont ezért nemzetbiztonsági kérdés, hogy egy helyről tudunk csak fizikailag forrást kapni, akármennyire ügyesek is az energiakereskedők, és lekereskedik nyugat-európai piacokkal, az fizikailag az ugyanúgy orosz gáz, és a másik az egy történelmi örökség, hogy nagyon nagy ugye a lakossági oldalon a gáz felhasználás, és a kettő együtt ez egy kifejezetten egy érzékeny, politikailag is érzékeny kérdéssé teszi ezt.
Innen folytatjuk. Az aréna mai vendége Ságvári Pál, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiabiztonságért felelős utazó nagykövete. A hírek után folytatjuk tehát.